Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és köszöntöm sok szeretettel dr. Téglás Pétert a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Itt a mai könyv és filmajánlónál könyvajánlóra tippelek, mert előtted egy hatalmas torony tornyosul Kádár felirattal. Miről fogsz mesélni ma? Mit fogsz ajánlani?
Én úgy gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb monográfiát ajánlom, amely a közelmúltunk kiemelkedő egyéniségének életútjáról szól, Kádár Jánosról. A könyvnek az a címe, hogy Kádár. Két kötetben írta meg a szerzője, Huszár Tibor. A szerző egyébként a Szabadtér kiadó és a Kossuth kiadó közös kiadványáról van szó, és 2001-es. Na most Kádár János ugye az ő személyisége olyannyira meghatározta azért a közelmúltunkat, hogy én úgy gondolom mind a mai napig nem csak a közbeszédnek, hanem a magánbeszélgetéseknek is így vagy úgy tárgyát képezi az a féle életút, az a féle politika, amit ő 1945 után betöltött. Maga a könyv is igazodik ehhez a féle fejlődés történethez, mert az első kötet gyermekkorától, születésétől kezdve 1956 novemberéig tart, és a második kötet pedig a hatalmon lévő Kádárnak egészen a haláláig követi az életút. Utat. Na most a könyv az olyannyira részletes, az olyannyira dokumentumokon alapul, és nagyon jól megírt, olvashatóan megírt dokumentum, könyv, amelyet nem csak a szakembereknek, hanem tényleg az érdeklődőknek is szeretnék a figyelmébe ajánlani. Most én a mára tervezett ismertetőmmel kapcsolatban egy sajátos módszert szeretnék alkalmazni, nevezetesen. Egy kicsit többet beszélnék magáról, a szerzőről. Bizonyos félreértéseket tudni kell vonatkozásban is el kell oszlatni. Huszár Tibor, aki a 80-as, 90-es évek, majd az ezredfordulónak is meghatározó tudományos alakja volt, de legfőképpen a rendszerváltás előtt töltött be nagyon fontos szerepet. De nem azt a szerepet, amit neki tulajdonítanak, hogy a hatalom üdvöskéje lett volna, és hát ugye mindent megengedhetett magának az Acél Györgyel fönnáll, kapcsolata révén, szó nincs róla. Egy végtelenül jó szervező, egy nagyon komoly koponya, nagyon intenzív tudós, akinek számos publikációja jelent meg, és hát ugye az ő nevéhez fűződik a Szociológiai Intézetnek a megszervezése, annak a Szociológiai Intézetnek a megszervezése, ahol a rendszerre nézve bizony számos kellemetlen dolgot kutattak és írtak, és Huszár Tibornak, mint a vezetőnek egyfajta védernyő szerepet is be kellett tölteni, mert ezeket az embereket a politikai támadástól, meg a kirúgástól így vagy úgy meg kellett óvni. Na most azon túlmenően, hogy ő sikeresen ellátta ezt a féle szerepet, és óvta a közösséget, és megszerezte azokat a tárgyi eszközöket, amely a föltétlenül szükséges volt a működéshez, azon túlmenően tényleg tartotta a kapcsolatot a politikával, és ő maga is elkezdett egy sajátos kutatást. Tehát ő nem kapcsolódott be abba a féle kutatási irányba, ami a Szociológiai Intézetre jellemző volt, az úgynevezett empirikus kutatásokba. Tehát ő konkrét helyszínre kiszálló terepmunkákat nem végzett, ahogy ő ezt az életinterjújában egyébként említi, az őtőle távol állt. Ő neki ez nem felelt meg. Ő az értelmiség, az elit kutatásnak lett aztán kiemelkedő és elismert szakértője.
Ő maga egyébként történész vagy szociológus?
Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát ugye amikor neki föltették ezt a kérdést, hát maga is nagyon nehezen tudta ezt megválaszolni. Tudnilik, ő zsidó család sarja, és a családban sajnos vannak holokauszt áldozatok, és 1945 után maga is a baloldali mozgalmaknak volt a részese, de úgy, hogy hát lényegében odasodródott, mert rettentően szeretett focizni, és hát ugye ott kapott erre valamilyen lehetőséget, és a DISZ-ben, tehát a Demokratikus Ifjúsági Szövetség, tehát ez a KISZ-nek az elődje, kapott kisebb-nagyobb funkciót, és mint aféle értelmes talpra esett és megbízható fiatalt kiküldték Moszkvába, és ez valóban életének aztán egy nagyobb meghatározó mozzanata volt. Tudnilik, ott az egyéni érdeklődése és a szorgalma révén nagyon komoly tanulmányokat folytatott. Szeretett volna a filozófia szakra, Lomonoszov Egyetemi filozófia szakára beiratkozni, azonban erre akkor nem volt lehetőség, és pedagógia szakra került. de ez nem akadályozta meg őt abba, hogy minden más iránt érdeklődjön. Egyébként Moszkvának és a Lomonoszov Egyetemnek és egyáltalán a városnak rendkívül gazdag könyvtára van, mint ahogy ő ezt elmondja. Tehát aki tudott és akart olvasni, gyakorlatilag nagyon-nagyon értékes dolgokhoz juthatott hozzá. 1956 előtt ő hazatért, a díszben tovább tevékenykedett, az, amin egy szörnyűséges hibát követett el. A Petőfi körnek lett egy fontos személyisége, annak a Petőfi körnek, amely lényegében megágyazta az 1956-os forradalmat, tehát annak egyfajta szellemi előzménye volt. Tehát ott voltak először hatalmas érdeklődést kiváltó viták a közgazdászok, az irodalmárok, a politológusok részéről, és a forradalom bukását követően mindenkit felelősségre vontak, aki a Petőfi kör tevékenységében valamilyen szerepet játszott. Huszár Tibor egyéni szerencséje, hogy az ő nevéhez az 56-os forradalommal kapcsolatban konkrét cselekmények nem fűződtek. Ezért csak kirúgták az állásából. Azt hiszem kegyelemből valami ilyen nevelőintézet, fiatalkorú bűnözők nevelőintézetében kapott valami napközis állást. Hát azért elképzelhetjük ezzel a fölkészültséggel és ezzel az intellektussal, hát mekkora büntetés volt ez a számára, de hát aztán 60-as évek közepétől lényegében innen sikerült kitörnie.
Innen fogjuk folytatni. Hihetetlenül izgalmas a könyv írójának az élete. A könyv címe Kádár, dokumentum írásról van szó. Maradjanak velünk, hamarosan folytatja dr. Téles Péter könyvajánlóját.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Dr. Téles Péter Kádár című dokumentum könyvéről tart ismertetőt, és meglepő módon nem a dokumentum könyvről beszéltünk eddig, hanem hihetetlenül izgalmas magának az írónak az életútja. Huszár Tiborról van szó, és tulajdonképpen mi végére sem értünk.
Valóban Huszár Tibor, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja, és 2019. novemberében halt meg. Tehát nincs egy fél éve, hogy meghalt. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jelentős személyiség, akinek tényleg a nevéhez fűződik az, hogy először foglalkozhatott komolyan és tudományosan mondjuk például Bibó életművével, ő neki volt módja és szerencséje, és megfelelő empátiája ahhoz, hogy Bibóval beszélgessen, és ezt a beszélgetést az írásaiban megőrizze, megelevenítse. Erdei Ferencről és általában az elit kutatásról nagyon komoly művei keletkeztek. De úgy gondolom, hogy életének főműve, és ezt egyébként a kritikusai és méltatói is így mondják, életének főműve a Kádár című kétkötetes monográfia. Ez a monográfia, ahogy már említettem, ugye két részből áll, tehát ugye a 1956-ig követi Kádár életútját, majd a második kötet pedig 1956-tól egészen a haláláig. Na most ez a könyv a teljességre törekedett. Tehát nincs Kádár életútjának olyan állomása, olyan epizódja, amelyet Huszár Tibor dokumentumokkal alátámasztva ki nem kutatott volna. Egészen a gyermekkortól, egészen a halálig.
Azért ez nem kis munka.
Hát ez óriási munka, hát 2001-ben jelent meg, tehát az életút interjú szerint több mint 10 évig készítette ezt a munkát, és hát ugye szerencsére a rendszerváltást követően, 1990-t követően nagyon-nagyon sok mindenhez hozzá lehetett férni, mármint dokumentumhoz hozzá, forráshoz hozzá lehetett férni, és ezt nagyon értő és avatott módon Huszár Tibor meg is tette. A könyv azért nagyon fontos, mert talán annyira nincs benne a közbeszédbe. Viszonylag keveset hivatkoznak rá, bár aki komolyan akar Kádár Jánosról írni, az nem tud írni anélkül, hogy Huszár Tibornak ehhez az alapmunkájához ne nyúlna vissza, és ne idézne belőle. Tehát ha csak tényleg jelzésszerűen, hisz egy hatalmas munkáról van szó, egy egész életútról van szó, ugye ami a mai napig óriási érdeklődést vált ki, mi volt Kádárnak a szerepe Rajk kivégzésében, illetőleg az ellenele folytatott perben. Mi volt egész pontosan a szerepe, és miként történt az ő 1951-es letartóztatása, és mi történt vele 1954 júniusáig, amíg aztán végre szabad lábra helyezték. Hogyan került vissza a Magyar Dolgozók Pártjába, és 1956. október végén hogyan oszlatta föl a Magyar Dolgozók Pártját, és hogyan alakította meg a Magyar Szocialista Munkáspártot. Utána hihetetlenül érdekesen, nagyon részletesen dokumentált az a féle menekülése, szökése, ahogy az oroszokhoz megy, és 1950. november 1-én őt Munkáccsal majd onnan Moszkvába szállítják, és az a nagyon sokoldalú játszma, amiről mi azt hisszük manapság, vagy úgy képzeljük, hogy hát ez eleve elrendelt dolog, és az események másként nem történhettek, mint ahogy történtek, hát ez korán sincs így. Az ő rendkívüli politikai ösztöneire volt szükség, hogy abban a nagyon kiélezett helyzetben vállalja a hazaáruló szerepét. Mondjuk ki egész nyugodtan. Ő az oroszok oldalára állt, vállalta a megtorlást, vállalta azt, hogy a tankok élén jöjjön vissza Magyarországra, és ebből a borzalmasan negatív szerepből lett ő 60-as évektől kezdve egy kedvelt figura Magyarországon, aki alapvetően különbözött a kelet-európai vezérektől, nem vette körül egy tűrhetetlen és ostoba személyi kultusz. Maga az életmódja valóban puritán volt. Valóban visszafogott volt. Tulajdonképpen ugye mindig fölemlegetik azt a körülményt, hogy hát persze, hát azért ő mégiscsak a Rózsadombon élt. Igen, a Rózsadombon, a Cserje utcában élt, valóban egy nagyon szép helyen, gyönyörű kilátás nyílik onnan, és valóban nincsenek szomszédjai, és valóban meg tudta magának engedni azt a luxust, amit hát ugye az érettségi feladatokban is betettek, hogy tyúkokat tartott. És állítólag ezeknek a tyúkoknak, illetőleg a kakasnak a kukorékolása, ez zavarta az utca végén élő Ijés Gyulát, aki hát kora hajnalban arra ébredt, hogy Kádárjéknál a kakas kukorékol. A könyv valóban nagyon érdekesen írja a 60-as évek közepén Hruscsov bukása után. Kádár, aki nagyon-nagyon jó emberi kapcsolatokat is ápolt ezzel a fura figurával, ezzel a Hruscsovval, a Szovjetunió vezetőjével, és volt akkora merészsége és bátorsága, hogy nem állt be a tapsolók közé, és sajnálkozását fejezte ki Hruscsov leváltása miatt. Hát később ebből aztán persze Brezsnyevvel szemben meglettek a maga nehézségei. Az 1970-es évek elején miként próbálta a szélső baloldali abszolút szovjet hű vezetés őt eltávolítani? Hogyan történt az a bizonyos esemény, amikor fölajánlotta a lemondását és nyugdíjba vonulását? És hát tulajdonképpen a legdrámaibb része magának a könyvnek az a bizonyos 1989 áprilisi beszéd, amikor már nagyon betegen, nagyon öregen és szellemileg megrokkant állapotba berontotta a központi bizottság ülésére, és elmondta azt a több mint egy órás, teljesen kusza, teljesen tébolyult beszédét.
Innen fogjuk folytatni a könyvajánlót. Kádár című kétkötetes regényről mesél nekünk dr. Téglás Péter, amely Huszár Tibor egyik legjelentősebb alkotása. Maradjanak velünk, azt gondolom rendkívül izgalmas a téma.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai ajánlónkat. Kádár című kétkötetes dokumentum könyvről mesél nekünk dr. Téglás Péter, amely Huszár Tibor, nemrégiben elhunyt híres Magyar Akadémia tagja alkotása, mondhatni az egyik legjelentősebb alkotása. Kádár élete rendkívül izgalmas, és egy ilyen mérvű, ilyen alaposságú kétkötetes könyve ritkán találkozik az ember. Ennek az ismertetőjében vagyunk.
Az, hogy Kádár élete nagyon érdekes, az tulajdonképpen nem is hangsúlyozzuk ki igazán, hogy nemhogy érdekes, kifejezetten drámai. Tehát ezek a lejtmenetek és emelkedések, amelyek az ő életében tapasztalhatóak, ezek valóban Shakespeare király drámáiba illenek, vagy Arany János balladáiba illenek, és olyan életrajzi mozzanatok vannak, olyan politikai bukfencek vannak, olyan pszichológiai drámák zajlanak körülötte, amelyet ilyen nagyon dokumentáltan, szépen és szépírói szempontból is rendkívül színvonalasan, mint ahogy Huszár Tibor ezt a könyvet megírta, senki más rajta kívül az én tudomásom szerint. Hát így a maga teljességében semmi módon nem írta meg. Ezt egy alapmunkának tekinthetjük. Én egy kicsit várom, hogy eljöjjön az az időszak, amikor ebből egy megfelelő filmet is tudnának csinálni, hogy a fiatalabb korosztály is ismerkedjen meg egy olyan formában, amely számára sokkal inkább fogyasztható, mint mondjuk ennek a hatalmas kötetnek az elolvasása. Na most mielőtt befejezzük, ugye valóban fölemlegettük Shakespeare-t és fölemlegettük Arany Jánost, az ő alapvetően befelé forduló és démonaival küzdő személyiségére mi sem jellemzőbb, hogy amikor közeledtünk a rendszerváltáshoz, és azok a bizonyos csontvázak kidőltek a szekrényből, most már beszélni kellett nyíltan, és neki is kellett beszélni nyíltan, milyen szerepe volt a Rajkperben, az oroszokkal milyen alkut kötött 1956 novemberében, miért végeztette ki Nagy Imrét. Ezek az ő személyiségére olyan rendkívüli hatást gyakoroltak, az amúgy is öregedő, az amúgy is leépülőben lévő személyiségét gyakorlatilag teljesen megsemmisítette. Tehát az a nagyon-nagyon sokat emlegetett beszéd, amikor 1989 áprilisában mindenféle ellenzés, még a felesége ellenzésére, a kezelőorvosa ellenzésére, egy hirtelen ötlettől vezérelve, egy éppen zajló tanácskozásra berohan, azonnal szót kér, amelyet nyilvánvalóan, hogy nem tagadhatnak meg tőle, és több mint egy órán keresztül teljesen összefüggéstelenül beszél. Na most ez a beszéd, ez a teljesen összefüggéstelenség azért nem teljesen így van, mert bizonyos mondatai, bizonyos blokkjai igenis megfejthetőek, tehát ő ebben a beszédben küzd a démonjaival. Szóba kerül Rajk, szóba kerül Nagy Imre, és szóba kerül az ő felelőssége. És annyira érdekes önmagát, tehát ez annyira érdekes, valóban annyira drámai, hogy ezt egy színdarabban egyébként meg is örökítették. Budapesten nagyon hosszú időn keresztül színen volt, hát gyakorlatilag nem lehetett jegyet szerezni rá. Nagyon avatott módon játszotta egy ünnepelt magyar színész ezt a beszédet, szinte szó szerint, nyilván bizonyos változtatásokkal, hogy a hallgatók és a nézők számára ez fogyasztható legyen. A dokumentumfilm sajnos nem elérhető, amit erről forgattak. Én legalábbis nem tudtam az internetről letölteni, nagyon érdekes lenne, de változatlanul is nagyon határozottan javaslom Huszár Tibor Kádár című kötetének az elolvasását.
Ilyen könnyen azért nem szabadulsz, Péter, ha már ennyire felkeltette az érdeklődésünket. Igen. Itt van előtted a laptopon, egy néhány másodpercre játszunk be ebből az eredeti Kádár János beszédből.
Mozgató idege. Nem az érző, a mozgató. Én azt sem tudtam, hogy ez két különböző dolog, mert a tűz megégett, de mozgatni nem tudom a mutató ujjamat és a hüvely ujjamat. És én világ életemben, ha csak lehetett, szabadon beszéltem. És ha valami fontos levelet írtam, erre vannak tanúk, akkor még akkor is megírtam, mert én ugyan primitív ember vagyok, én csak négy akkori elemét jártam, és négy akkori polgárit, ez egy kicsit jobb volt. Akkor komolyabban vették, hogy gyerek legalább meg tudom írni, olvasni, és nem örök újítás, hogy minden évben más a rendje meg, és a többi. És én megmondom önöknek azt is, most már megmerem mondani.
Hihetetlen, ugye ez a 89-es, meg kicsit elmeháborodott egyórás beszédről beszélünk, amelyet hát elmondott ugye a parlamenti ülésen. Kádár 7 napja című regény kapcsán mi beszéltünk már Kádárról, és nagyon-nagyon izgalmasan bontakozott ki, ott egy picike időszelet szerint az ő élete, és az ragadott meg, hogy a feleségével milyen fantasztikus szeretet kapcsolatban voltak, amely nő a végtelenségi kitartotta már az ő szellemi testi összeomlása idején, élete végén.
Ez valóban így van, ez egy rendkívül mély lelki kapcsolat volt, ami hát mondjuk azért nem baj, hogyha a házastársak között ilyen kialakult, de őrájuk ez különösen jelen volt, és talán a drámához még az is hozzátartozik, hogy ez a nagyon meghitt és nagyon meleg emberi érzéseket tartalmazó házasságból nem született gyermek. Tehát mindketten úgy haltak meg, Tamáska Mária és Kádár János is, hogy nincs leszármazójuk.
Drámákkal teli élet. Kádár című kettős kötet elolvasását ajánlotta dr. Téglás Péter Huszár Tibor írását, amelyből nagyon reméljük, hogy hamarosan film fog születni. Köszönjük, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Péter ajánlóját hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.